Vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. Harmadik előadás. A vallásos hitek és gyakorlatok.
Ugye azt elmondtam korábban, hogy az első pesti egyetemi rádió, az EPER fölveszi ezeket az előadásokat. Ezért hordozom magamon ezt a kütyű konstruktumot itt. Ott tartunk jelen pillanatban, hogy ugye az előadás sorozat, ahogyan ezt elmondtam a fél év elején, három nagyobb tömbből áll, és most még az első tömbnek tulajdonképpen a közepe felé járunk, vagy már a közepénél egy kicsit előbbre járunk. Ez az első tömb, ez alapfogalmakat próbál megtisztázni. A következő tömbben arról fogok beszélni, hogy milyen elméletek vannak azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a vallási jelenségek oka, és a harmadik részében az előadássorozatnak pedig klasszikus vallásfilozófiai témákat fogunk mindannak a figyelembevételével vizsgálni, amikről a korábbiakban már beszéltünk. És hát akkor most ott tartunk, hogy beszéltünk arról, hogy milyen nehezen definiálható a vallás. Mindazonáltal megnéztünk néhány vallásdefiníciót. Láttuk, hogy akárhogyan definiáljuk is a vallást, vagy bármilyen kísérletet teszünk is arra, hogy definiáljuk a vallást, mindenképpen elmosódottak lesznek a határok, és lesz egy csomó minden, amit el lehet mondani a vallásokról, és az ellenkezőjét is el lehet mondani a vallásokról. Tehát a vallásfogalom az meglehetősen zavaros fogalom, mindazonáltal, hogy azért mégse a levegőbe beszéljünk, előálltunk egy ilyen stipulatív definícióval, tulajdonképpen egy ábrával, hogy még csak négy szöveges definíciónak nézzen ki a dolog. Az ábra az tulajdonképpen egy háromszög és három fontos elemet tartalmaz, meg mindenféle nyilakat tartalmaz, ami ezeknek az elemeknek a viszonyát hivatott valami módon jelölni. Ugye ez a három elem, ez a hit, a gyakorlatok és a természet fölötti vagy transzcendens ágensek, és akkor még arról is beszéltünk, hogy valamiféle intézményrendszer meg szokott jelenni a vallásoknál. És akkor az elmúlt alkalommal ennek a háromszögnek a bal alsó sarkában található fogalmat kezdtük el boncolgatni. Ez a hitnek a fogalma, abban mindenki nagyjából egyetért, hogy valamiféle meggyőződéseket tulajdoníthatunk azoknak az embereknek, akik valamilyen valláshoz tartoznak, vagy valamilyen módon vallásosnak gondolják magukat, még ha nem is tartoznak bevett vallásokhoz, vagy pláne egyházakhoz. És akkor elkezdtük vizsgálgatni ezt a kérdést, hogy vajon azok a hitek, amik a vallásos embereket ennek megfelelően jellemzik, azok különböznek a hétköznapi hiteinktől, vagy sem. És akkor a hétköznapi hiteinkkel kapcsolatban elmondtuk azt, amit a filozófusok ezekről el szoktak mondani, hogy tudnélik, ezeket az jellemzi, hogy igaznak szoktuk tekinteni őket, bár nem vagyunk feltétlenül meggyőződve az igazságukról, megengedjük, hogy akár hamisak is lehetnek. Aztán a második eleme ennek a hitfogalomnak az, hogy képesek vagyunk arra, hogy tudatosítsuk őket, hogy hozzáférhetőek a tudatunk számára a hittartalmak. Képesek vagyunk a tartalmunk alapján azonosítani a hétköznapi hiteinket, és hogy a hétköznapi hiteink azok vezérlik a cselekedeteinket, erre mindenféle példákat is mondtunk. És aztán megnéztük, hogy vajon a vallásos hitek azok úgy viselkednek-e, mint a hétköznapi hitek is. És azt láttuk, hogy nem teljesen. Egyrészt, bár a vallásos hiteket is igaznak szokták tekinteni, ugyanakkor a vallásos emberek legalábbis ezt szokták gondolni róluk, meg vannak győződve arról, hogy ezek nem lehetnek hamisak. Láttuk, hogy a hitfogalmat azt nagyon gyakran így is definiálják, hogy olyas valamiről van itt szó, aminek az igazságát ugyan nem látjuk be, de meg vagyunk győződve mégis arról, hogy ez a valami, ami a hitnek a tárgya, vagy ez az állítás, vagy ez a tartalom, ami a hitnek a tárgya, az nem lehet hamis. És akkor láttuk, hogy ezeknek a hiteknek az azonosításával is lehetnek mindenféle problémák. Például bizonyos fajta hiteket az emberek nem is tudnak igazából fölidézni, tehát kérdés, hogy milyen módon képesek ezeket tudatosítani. És aztán egy további probléma, és itt fejeztük be az előző előadást, az, hogy kétséges az, hogy a vallásos hitek azok valóban olyan módon vezérlik el a cselekedeteinket, ahogyan a hétköznapi hiteink vezérelni szokták azokat. Tehát azt láttuk, hogy kétséges mindennek alapján, hogy vajon a vallásos hitet ugyanaz jellemzi-e, mint a hétköznapi hiteinket, ugyanazok a jellegzetességei vannak, mint a hétköznapi hiteinknek. Most még ezen a szálon tovább haladva, a mai órán még mindig valamennyire a vallásos hitekről szeretnék beszélni, illetve a vallásos hiteknek a gyakorlatokhoz, a vallásos gyakorlatokhoz és hát a mindennapi működésünkhöz való viszonyáról. És kezdetnek arról, hogy föl lehet-e tételeznünk azt, hogy lehetséges, hogy az, amiről én a múlt órán beszéltem, és ami egyáltalán nem olyan, mint a hétköznapi hiteink, az valójában nem is hit, hanem tulajdonképpen egyfajta hit elvárás, amit a vallások képviselői, meg az egyházak támasztanak a híveikkel szemben. Ugye ezt említettem is a múltkor, nem a hit elvárás, hanem a hit előírás szót használtam. Nem tudom, mennyire kell megengedőnek lennünk, vagy kedvesnek lennünk ebben a tekintetben. Nyilván vannak egyházak, meg szekták, meg nem tudom micsoda, amiknek a hit elvárásait hit előírásoknak tekinthetjük, máskor meg hit elvárásokról is beszéltünk. De a lényeg az, hogy nem az van-e, hogy mindez, amit én itt elmondtam, ezekre az elvárásokra vonatkozik, és igazából nem a hétköznapi hitekre, mármint a hétköznapi vallásos hitekre, hanem valamilyen elvárásokra, amiknek a hátterében akár valamilyen magas teológia található. Ugye a magas teológiának a fogalmai azok tipikusan olyanok, hogy a hétköznapi emberek ezeket nem nagyon szokták tudni megemészteni, nem nagyon szokták tudni a magukévá tenni. Következésképpen nem csoda, hogy nem is képezhetik alkalmasint ezek alapját a mindennapi működésüknek, vagy pedig nem csoda, hogy nem tudják ezeket tudatosítani, vagy visszaidézni. Ez egy lehetséges, értelmes ellenvetés azzal kapcsolatban, amit elmondtam itt a múltkor. Tehát érdemes lenne megnézni, hogy mi a helyzet azokkal a vallási, mágikus hitekkel, hiedelmekkel, amelyek az embereket a mindennapjaikban jellemzik. Ezek vajon nem olyan meggyőződések-e, mint amilyenek a normális életben, a hétköznapjainkban vezérelnek minket, ugye, mint az olyan típusú meggyőződések, az volt a múlt órán a példám, hogy ugye a Benceterem az zárva lesz 12 órakor, és az ehhez hasonló hitek, és hogy ezekre a mindennapi, hétköznapi, vallási, mágikus és egyéb hiedelmekre és meggyőződésekre vajon nem áll-e az, hogy nagyszerűen azonosíthatók, nagyszerűen tudatosíthatók, és hogy a cselekvésünknek az alapjául szolgálnak. Ez egy nagyon fontos kérdés, úgyhogy egy kicsit alaposabban is azt gondolom, hogy szükséges megvizsgálni. Amiből ki fogok indulni, az két szöveg. Az egyik az Ludwig Wittgensteinnak, akiről már beszéltem a korábbiakban, ugye a vallásdefiníció kapcsán, vagy a vallásdefiníció lehetőségének a kapcsán, és egyáltalán a definíciók kapcsán, a definíció fogalom kapcsán. A Wittgensteinnak az 1930-ból, illetve 31-ből származó megjegyzései James George Frasernek az Aranyág című művéhez. Ugye Fraser műve az egy hatalmas mű az antropológiának, meg a vallástörténetnek, meg a kultúraelméletnek, meg a nem tudom még micsodának az egyik nyilvánvaló alapműve. Magyarul is megjelent egy hosszú válogatás több kiadásban is ebből a gigantikus műből, és ennek a műnek bizonyos passzusaihoz fűzött olyan megjegyzéseket Wittgenstein, amelyeket később 1967-ben aztán publikáltak, amely megjegyzések abszolút a témánkba vágnak, és rávilágítanak arra, hogy a hétköznapi vallásos hitekkel is bizony mindenféle probléma van, illetve hogy nem olyan egyszerű a helyzet, mint amilyennek elgondolhatjuk, meg amilyennek Fraser is leírja a művében, és ezt majd mindjárt el fogom ragozni, hogy hogyan, hogy tudnilik, a hétköznapi vallásos, mágikus hitek és hiedelmek azok ilyen azonosítható valamik, és azoknak a gyakorlatoknak az alapjául szolgálnak, amelyek összekapcsolódnak ezekkel. Nézzük akkor először a Frasernek a művét. Ez nagyon érdekes, hogy a magyar kiadásban, ami, hát nem tudom, nekem a régi a gondolat kiadós van meg, és ez olyan 400 oldal legalább. Látta valaki ezt a könyvet, akár magyarul, akár angolul? Láttam olyanokat, akik bólogatnak, szóval vannak itt ilyenek. Még ez a válogatás is egy rendkívül terjedelmes szöveg. Mindazonáltal ebbe a válogatásból valamilyen oknál fogva azok az elméleti megfontolások, amik tulajdonképpen az egész Fraser műnek az alapját képezik, azok nem kerültek be már, mint a magyar fordításban. Ezekről is szeretnék beszélni, mindenek előtt. Nos, tehát Fraser maga is azt írja a műben, amely először 1890-ben jelent meg, ahogy itt látszik is a handoutban, hogy hát leszögezi azt, amit mi is leszögeztünk itt ennek az előadás sorozatnak az elején, hogy rendkívül sok a különböző álláspont létezik azzal kapcsolatban, hogy mi a vallásnak a természete, és hogy nagyon úgy tűnik, hogy lehetetlen olyan definíciót adni, ami mindenkit kielégítene, mondja Fraser. Tehát ő is azoknak a táborában van, akik azt gondolják, hogy a vallást nem lehet definiálni. Úgyhogy azt mondja, hogy érdemes ezért megmondani először, hogy mit értünk vallás alatt, és utána pedig amennyire csak lehet konzisztens módon használni ezt a fogalmat a munkánk során. És akkor elmondja, hogy mit ért a vallás alatt. Azt mondja, hogy vallás alatt olyan ember fölötti erőknek a kiengesztelését érti, amelyekről azt hiszik az emberek, hogy irányítják és ellenőrzik a természet menetét és az ember életét. Az így meghatározott vallásnak fűzi hozzá két összetevője van, teoretikus és gyakorlati. Nevezetesen hit olyan természet fölötti hatalmakban, amelyek az emberek fölött állnak, és kísérlet ezeknek a kiengesztelésére. E kettőből a hit, mondja, elsőbséget élvez, mivel ahhoz, hogy megkísérelhessünk kiengesztelni valamely isteni lényt, mindenek előtt hinnünk kell a létezésében. Hát ez elég logikusnak tűnik, ugye? Kell, hogy legyen valamilyen fogalmunk a természet fölötti lényekről, akiket ki akarunk engesztelni mondjuk, vagy akikkel valamilyen módon kommunikálni szeretnénk, akiknek a működésével és a létezésével kapcsolatban mindenféle praktikákba bonyolódunk. Kell, hogy legyen valami fogalmunk ezekről ahhoz, hogy ezeket a praktikákat, ezeket a gyakorlatokat végre tudjuk hajtani. Fraser azt is leszögezi, hogy sem a hit önmagában, sem pedig a puszta gyakorlat nem elegendő a valláshoz. Ha a hitet önmagában vesszük, mondja, akkor az pusztán teológia, az még nem vallás. Ugye lehet valaki teológus anélkül, azaz érthet valaki azokhoz a dolgokhoz, amikről a teológiában, valamilyen teológiában, bármilyen teológiában szó van, anélkül, hogy gyakorolna bármiféle vallást. Ez még önmagában nem vallás. Még akkor sem, hogyha meg van győződve alkalmasint, hogy azok a dolgok, amik a teológiában vannak, azok igazak, akkor sem lesz vallás, hogyha nem gyakorolja az adott vallást. A vallási gyakorlatok pedig hit nélkül megint csak működésképtelenek, mondja Fraser, mert hogy? Ha megfigyeljük valakinek a viselkedését, akkor az a helyzet, hogy nem igazán tudjuk, hogy milyen intenciói vannak. Hát ez ugye egy nagyon régi téma, amit filozófusok is, meg teológusok is sokat boncolgattak Fraser előtt, ő azért ennyire nem megy bele a dologba, de utal arra, hogy ha valaki azt látjuk, hogy valamiféle vallási gyakorlatot végez, akkor az illetőt éppenséggel az Isten szeretete és az Isten félelem is vezérelheti, meg az is lehetséges, hogy valakinek a kedvéért csinálja ezt a gyakorlatot, vagy pedig azért csinálja, hajtja végre ezt a gyakorlatot, mert mondjuk megfenyegetik valamivel, valamilyen következménnyel, abban az esetben, hogyha nem hajtja végre a gyakorlatot, tehát akár félelemből is végrehajthatja ezeket a gyakorlatokat, és hát ugye ebben az utóbbi esetben semmiféleképpen nem lehet arról beszélni, hogy az illető vallásos volna. A hit és a gyakorlat, tehát ezeknek az együttes megléte a lényegi eleme minden vallásnak. A korrektség kedvéért, bár ezt a továbbiakban ezzel nem fogunk foglalkozni, még azért meg szeretném említeni, hogy Fraser megkülönbözteti egymástól egyfelől a vallást, másfelől pedig a mágiát és a tudományt. Tehát az egyik oldalon a vallás van, a másik oldalon pedig a mágia és a tudomány. Méghozzá azon az alapon, hogy a mágia is, meg a tudomány is azt feltételezi, legalábbis Fraser ezt gondolja, hogy a természetet valamiféle uniform működés jellemzi, tehát hogy természeti törvények vannak, amelyek olyan módon működnek, hogy ezek nem módosíthatók, tehát rigid, uniform módon működik, és nem téríthető el az útjából a természet, ahogy ő írja. Az egyik oldalon ez a meggyőződés jellemzi szerint a mágiát is, meg a tudományt is. Ugye a mágia meg a tudomány között mindazonáltal van egy alapvető különbség, az pedig az, hogy a mágia az hiedelmeken alapul, tehát hamis, alapvetően áltudomány, a tudomány azonban nem, de a mágiában is állítólag elfogadják a természet törvényeket és a természeti folyamatokat ennek alapján kívánják befolyásolni, csak éppen miután ostobaságokat gondolnak, ezért ez nem szokott nekik sikerülni. Oké? Tehát egy ilyen, van valami teóriája a mágusnak is, vagy a varázslónak is a világgal kapcsolatban. Ennek alapján vannak valamiféle praktikái, hogy befolyásolja a természet működését, amiről azt gondolja, hogy valamilyen szabályszerűségek jellemzik. Csak éppen ez nem sikerül neki, mert hogy butaságokat gondol. A vallás ezzel szemben abból indul ki, mondja Fraser, hogy a természet működését valamiféle plaszticitás jellemzi, mégpedig azért, mert hogy vannak olyan természet fölötti lények, akik be tudnak avatkozni a természet működésébe. Oké? A vallások mindig beszélnek például csodákról, a csodákat pedig alapvetően úgy szokták meghatározni, erről majd a későbbiekben fogunk beszélni alaposabban is, hogy akkor, amikor egy csoda történik, akkor a természet normál működése az valami módon fölfüggesztésre kerül. Tehát, hogy a természet nem feltétlenül mindig működik úgy, ahogyan működni szokott. Vannak esetek, amikor nem úgy működik, és ezekben az esetekben fel kell tételeznünk, hogy valamilyen természet fölötti ágens belenyúl a természet működésébe. Tehát Fraser azt gondolja, hogy ez az elem, ez alkalmas arra, hogy ennek alapján a vallást meg lehessen különböztetni a mágiától, meg a tudománytól. Másfelől azonban Fraser azt is megjegyzi, és hát ebben mélységesen igaza van, hogy ha megnézzük történetileg a dolgot, és aztán még azt is hozzáteszi, hogyha megnézzük nem történetileg, hanem szinkron módon a dolgot, mondjuk a 19. század végének és a 20. század elejének a helyzetét, akkor azt látjuk, hogy az, amit ilyen módon mágiának nevezünk, az állandóan össze van keveredve a vallással. Tehát, hogy a mágiát meg a vallást, ezt nem lehet ilyen durván szétválasztani. És ebben én tökéletesen egyetértek vele, annyira egyetértek vele, hogy nem is fogom szétválasztani a mágiát és a vallást a továbbiakban, úgy, ahogyan ezt a Fraser teszi, hanem a vallási mágikus megközelítésről fogok beszélni, és a Wittgenstein-féle ellenvetéseket is erre az egy kalap alatt vett vallási mágikus gondolkodásmódra, illetve gyakorlatra fogom vonatkoztatni, mert hogy én is azt gondolom a magam részéről, hogy a mágia meg a vallás az nem igazán különböztethető meg történetileg egymástól. Még ha van is lehetőség arra, hogy megpróbáljon az ember egy ilyen distinkciót tenni, mint amit Fraser tett, a dolog azért alapvetően nem így szokott kinézni, hanem a mágia meg a vallás összekeveredik. És az, hogy a vallások, vagy a tételes vallásoknak a képviselői, azok megszokták próbálni a mágiát valahogy kiszorítani a vallásból, az nem azt jelenti, hogy a mágiának ne lenne köze a valláshoz, az pusztán csak annyit jelent, hogy ez éppenséggel azt jelenti, hogy a mágia folyamatosan jelen van, ott, ahol a tételes vallások is jelen vannak, és fontosnak tartják a vallásoknak bizonyos képviselői küzdeni a mágia ellen. Zárója bezárva. Tehát, vissza Fraserhez. A Fraser-féle alapgondolat az az, hogy azok a hitek és meggyőződések, amelyek a vallásos, mágikus világképet jellemzik, azok jól azonosíthatók, jól artikulálhatók, tulajdonképpen egyfajta kvázi elméletként le lehet őket írni, és teljesen egyértelműen azoknak a gyakorlatoknak az alapját képezi, amiket tehát összefoglalóan vallási, mágikus gyakorlatoknak lehet nevezni. Ugye Fraser a művét a mágiával az elemzésével kezdi, illetve igazából a művének a jelentős részében a mágiával foglalkozik, és azt mondja, hogy a mágikus gondolkodást alapvetően az jellemzi, hogy azt feltételezik a vallási mágikus gondolkodásnak a szubjektumai vagy a képviselői, hogy az ok és az okozat között valamiféle hasonlóság áll fönn, és hogy a dolgok valamiféle kapcsolatban vannak még akkor is, hogyha eltávolítjuk őket egymástól, tehát a dolgok a távolból, ahogy írja, titkos szimpátia útján hatnak egymásra, és az impulzus az egyikről a másikra olyan úton, módon vívődik át, amelyet a láthatatlan éter egy fajtájaként gondolhatunk el, mondja ő. Ebben hasonlóan járunk el, mint a tudomány, amely pontosan ugyanilyen célra állította fel ezt a hipotézist, tudnék az éter hipotézist, azért nevezetesen, hogy megmagyarázza, mi módon hatnak egymásra dolgok látszólag üres téren át. És akkor a szimpátián alapuló mágiát azt két részre osztja, de megjegyzi, hogy ezek persze együtt is előfordulnak. Egyrészt homeopatikus mágiára, ami a hasonlóság törvényén alapul, másrészt pedig átviteli mágiára, ami a kapcsolat törvényén alapul. És egy másik helyen megjegyzi, hogy a mágiának magának ennek megfelelően van valamilyen elméleti oldala, ez lenne a mágia, mint áltudomány, és van egy gyakorlati oldala. Hát a magyar fordításban ez úgy szerepel, hogy a mágia, mint álművészet, de a művészet alatt itt mit értünk? Árszot vagy technét értünk, mesterséget értünk, valamilyen gyakorlatot értünk. Igazából ugye a mágia gyakorlata, amiről itt szó van, ami attól áll arsz, vagy áll techné, vagy áll művészet, ha tetszik, hogy persze igazából nem éri el a kellő hatást, mert hogy hamis, teoretikus feltevéseken alapul. És hát ezen belül is, a mágiának a gyakorlatán belül is meg lehet különböztetni egy pozitív elemet, amikor valamit megpróbál elérni a varázsló a mágiával, és egy negatív elemet, amikor megpróbálja megóvni magát vagy az adott közösséget valamiféle nem kívánatos következményektől, akkor, amikor tabukat állít. Oké? Tehát a tabu az lenne a negatív mágia. És akkor nézzünk néhány passzust magából a műből. Az első tehát az, hogy a hasonló-hasonlót hoz létre elvének, amin ugye a homeopatikus mágia alapul, talán a leggyakoribb alkalmazása, írja Fraser, amire sok nép tett különböző korokban kísérletet, a következő. Az ellenséget azzal akarják megsebesíteni, vagy elpusztítani, hogy a képmását sértik meg, vagy pusztítják el, abban a hitben, hogy amint a képmás szenved, ahogyan a képmás szenved, úgy szenved az ember is, és ha a képmás megsemmisül, akkor meghal az ember is. Aztán egy következő. Egy ilyen jellegű maláj varázslat előírással következő. Szerez némi mennyiséget kiszemelt áldozatot körméből, hajából, szemöldökéből, nyálából, stb. Hogy a test minden része megfelelően képviselve legyen, és ezekből, valamint elhagyott lépből, mármint a méheknek a lépéről van szó, lépből kiszedett viasszal készítsd el az illető képmását. Lámpa fölé tartva, 7 éjszakán át perzseld lassan a figurát, és mondd, nem viasz az, amelyet perzselek, en-en, akárki, mája, szíve és nyála, amit én perzselek. Ez elég fárasztó lehet, mert könnyű mondjam. A 7. perzselés után égesd el a figurát, és áldozatod meghal. Ez a varázslat, teszi hozzá Fraser, kétségtelenül egyesíti a homeopatikus és az átviteli mágia elveit, mivel a figura, amelyet az ellenség hasonlatosságára készítettek, olyan dolgokat tartalmaz, tudnélik mindent, amit össze tudunk gyűjteni az ellenségből, a körméből, a hajából, a szemöldökéből, a nyálából, etc. etc. Tehát mindenféle olyan elemeket tartalmaz, amelyek valamikor kapcsolatban voltak vele, tehát itt ennek a kétféle mágiának tulajdonképpen minden eleme jelen van, amiről Fraser beszél. Aztán egy harmadik passzus Frasertől. Pozitív előírások varázslatok, a negatív előírások tabuk. Ténylegesen a tabu egész elve, vagy legalábbis jó része úgy jelenik meg előttünk, mint a szimpatetikus mágia hasonlóságon és kapcsolódáson alapuló két nagy törvényének különleges alkalmazása. Bár ezeket a törvényeket a vadember természetesen nem foglalja szavakba, és abstrakcióját sem fogja föl, mégis magától értetődően hisz abban, hogy ezek a törvények szabályozzák a természetrendjét az emberi akarattól teljesen függetlenül. Tehát ugye Fraser azt írja, hogy itt valamilyen hitről van szó, még ha erre nem is épül valamilyen magas elmélet. Tehát nem jelenik meg alkalmasint valamilyen magas teológiában ez az ilyen folk elmélet, ami mindazonáltal jelen van a, most itt a rádióhallgatók kedvéért mondom, hogy kaparászom a levegőben a vadember idézőjelben, a V előtt és a R után egy-egy idézőjel, a vadember elméjében magától értetődően hisznek ezekben a dolgokban, mondja Fraser, és ez a hit szolgál a gyakorlat alapjául. Úgy vélik, mármint a, megint csak idézőjelben vadember, hogyha egy bizonyos módon cselekszik, akkor az egyik vagy a másik törvény alapján bizonyos következmények elkerülhetetlenek, és ha valamely cselekedet következményei kellemetlennek vagy veszélyesnek bizonyulnának, természetesen óvakodik oly módon cselekedni, hogy ilyesminek kitegye magát. Más szavakkal tartózkodik megtenni azt, amiről az okról és az okorozatról való téves felfogás alapján úgy hiszi, hogy ártalmára lehet neki, röviden tabunak veti alá magát. A tabu így nem más, mint a gyakorlati mágia negatív alkalmazása. Azok a negatív előírások, folytatja Fraser, amelyeket tabunak hívunk, ugyanúgy hiába valók és hasztalanok, mint azok a pozitív eljárások, amelyeket varázslatnak nevezünk. E kettő csupán ellentétes oldalait vagy pólusait alkotja egy nagy és baljóslatú tévedésnek, az ideák asszociálása téves koncepciójának. Ennek a tévedésnek a varázslata pozitív, a tabu pedig a negatív oldala. Oké? Tehát látszik, hogy egy ilyen kvázi elméletről beszél, szilárd, bár metaszinten teoretikusan nem előadott kvázi tételekkel, amelyek tévedésen alapulnak, de azért a háttérben olyan meggyőződések is vannak, amelyek a természet normál működésére vonatkoznak, és amelyek végső soron korrektek, meg helytállóak. Csak éppen ennek a hiedelem rendszernek téves hipotézisei vagy előfeltevései kapcsán a mágikus gyakorlatok, amik ezekhez kapcsolódnak, azok soha nem fogják elérni a kívánt hatást. És akkor egy utolsó idézet Frasertől, Néhány borneói dajak törzsnél, ha egy nő vajudik, varázslót hívnak, aki a kínlódó nőknek testi segítséget nyújt, megpróbálja racionális módon megkönnyíteni a szülést. Ugyanakkor egy másik varázsló a szülőszobán kívül azon fáradozik, hogy ugyanezt a célt olyan eszközökkel érje el, amelyeket teljesen irracionálisnak kell tekintenünk. Úgy tesz ugyanis, mintha ő lenne a várandós nő. A hasára helyezett és testére kendővel erősített kő a mélyben levő magzatot jelképezi. A vajudás tényleges helyszínén tartózkodó társa által kikiabált utasítások szerint ezt a feltételezett magzatot a testén az igazi gyermek mozgásának utánzásával igazgatja mindaddig, míg a csecsemő meg nem születik. Ez a gyermekek esetében annyira kedvelt utánzási elv más népeknél ahhoz vezetett, folytatja Fraser, hogy a szülés megjátszását alkalmazzák, mint az adoptálás egyik formáját. Tehát ugye úgy adoptálnak valakit, hogy megjátszák azt, hogy megszülik az illetőt. Megszülök egy nálam két fejjel magasabb valakit például. Hogyan? Ez a szokás állítólag még mindig él Bulgáriában és a boszniai törököknél. Ezt mindenképp betettem, ezt a mondatot be kellett tennem, ez közel van, ez érint minket. Nem tudom, hogy valóban élt a szokás a boszniai törököknél és Bulgáriában, biztos. Az a nő, aki egy fiút kíván adoptálni, keresztül tolja vagy áthúzza őt a ruháján, írja Fraser. Ettől fogva a fiú a nő vérszerinti fiának számít, és adoptáló szüleinek minden vagyonát örökli. Tehát összefoglalva, még egyszer, a mágikus, vallásos, a hitek és hiedelmek, azok jól azonosíthatóak, egy ilyen kvázi elméleti struktúrát alkotnak, amit ugyan ők maguk, akik ezekkel a hiedelmekkel együtt élnek, nem írnak le, nem öntenek teoretikus formába, de azért ezek teljesen egyértelműen az ő hiteikként azonosíthatóak, a mi kívülről így tudjuk azonosítani ezeket, és ezek, még egyszer mondom, ezt már legalább négyszer elmondtam, ezek azoknak a gyakorlatoknak az alapjául szolgálnak, amiket pedig megint csak látunk és le tudunk írni a vallásos, mágikus gyakorlatoknak az alapjául szolgálnak. Na most Wittgensteint, aki olvassa ezt a szöveget, ez a dolog, ez meghökkenti, és Wittgenstein azt gondolja, hogy itt valamit alapvetően félrenéz Fraser. És azok a megjegyzések, amik fönnmaradtak Wittgensteintől, ezt az álláspontot tükrözik, illetve olyan elemeket tartalmaznak, és aztán majd a további Wittgenstein szövegeket is megnézünk ebben a tárgyban, amelyek valami teljesen eltérő képét, vagy reprezentációját mutatják a vallási mágikus gondolkodásnak és az ehhez kapcsolódó gyakorlatoknak. A Wittgenstein azt írja, hogy a rituálé az egyáltalán nem olyan tevékenység, ami valamiféle célra irányulna. Ugye itt a Fraser-féle leírásnak egy fontos eleme az, hogy Fraser feltételezi, hogy ezeket a praktikákat azért űzik, hogy valami módon hatást gyakoroljanak a természetnek a menetére, valami módon befolyásolják a természetnek a menetét. Wittgenstein azt mondja, hogy a rituális tevékenységek egész egyszerűen nem irányulnak célra, és nem olyan tevékenységek, amelyek bármi módon azokon a nézeteinken vagy hiteinken alapulnának, amelyeket a fizikai világról alkotunk, és amelyek igazak vagy hamisak lehetnek, hanem olyan tevékenység, ami mindenféle célra irányultság nélkül szimbolikus kifejezését adja az érzéseinknek és az attitűdjeinknek, és olyan tevékenység, amely igazából, hogyha tulajdonképpen egy pillanatig használja ő is ezt a kifejezést, hogy valamilyen célja van ennek a tevékenységnek, de rögtön ki is javítja magát, hogy azért itt nem alapvetően valamilyen célra irányuló tevékenységről van szó, de hogyha idézőjelben a tevékenységnek a céljáról beszéltünk, akkor az valami olyasmi lehet, hogy megnyugvással tölt el minket. Tehát azért vannak rituáléink, mert amikor ilyen dolgokat csinálunk, akkor az valamilyen értelemben megnyugtató a számunkra, vagy jó a számunkra. És ennyi. Nem azért, mert valamiféle koncepciónk van a világról, ami még nem elég kiforrott és nem elég tudományos, de azért mégiscsak valamilyen koncepció, és ennek alapján valamilyen gyakorlatokat végzünk, amiknek az a célja, hogy megváltoztassuk a világunkat valami módon. Oké? A második az az, hogy azok, akiket Fraser vadaknak nevez, azok Wittgenstein meglátása szerint tökéletesen értik azt, hogy miképpen működik a természet. Tehát nincsen szó arról, amit Fraser megint csak feltételez, hogy a hétköznapi vallási mágikus hitek, azok valamiféle olyan a világ működésével kapcsolatos áltudományos hiedelmek lennének, amik egyszerűen inkorrektek, hamisak, tévesek. Ők tökéletesen értik azt, hogy hogyan működik a természet, megfelelő házakat építenek, és megfelelő nyilakat készítenek, és nem érik be akkor, amikor házban akarnak lakni, ténylegesen házban akarnak lakni, akkor nem érik be természetesen azzal, hogy a háznak, amiben lakni akarnak, elkészítsék a képmását. És akkor nem hiszik azt, hogy ettől majd ők tényleg lakni fognak egy házban, meg nem érik be azzal, hogy a nyílveszőnek, amit majd használni szeretnének, elkészítik a képmását, meg az állatnak elkészítik a képmását, hogy itt le akarnak nyilazni, és akkor ezzel azt gondolják, hogy lenyilaszták az állatot, vagy hogy ezzel megfelelő minőségű fegyver áll majd a rendelkezésükre, ők tényleg megcsinálják a nyilveszőiket a lehető legjobban, tényleg fölkutatják az állatokat, és tényleg lenyilazzák az állatokat, és tényleg megeszik őket, és abszolút semmiféle tévedésben nem élnek ezzel kapcsolatban, hogy mit csinálnak. Amikor valaminek a képmásával valamit csinálnak, akkor ezt nem azért csinálják, mert összekeverik ezt a két dolgot, nem azért csinálják, mert van egy elmélet a fejükben, ami történetesen téves arról, azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a világ, hanem miért csinálják? Semmiért. Mert hogy vannak rituáléik. És pont egy ilyen dolog, pont az egyik rituáléjuk. Oké? És semmi több. Miért csókoljuk meg a szeretteinknek a képmását? Wittgenstein példája. Hogyha szakítunk a barátnőnkkel, vagy barátunkkal, bocsánat, micsoda macsóduma volt, hogyha szakítunk a barátunkkal, a párunkkal, megint csak a levegőben kaparáztam, akkor, és dühösek vagyunk, és esetleg ott van a fényképe az asztalunkon, akkor odarolnunk és széttépjük. És akkor mi van? Azt fogjuk hinni, hogy valamiféle baj éri az illetőt ettől? Hát akár hihetjük is, ha ilyet hiszünk, mondja Wittgenstein, akkor ez megint csak nem jelent semmit, csak annyit, hogy a hit, ez része lesz a rituálénknak. Oké? Tehát maga a hit is lehet ebben az értelemben rituálé. A része lehet a rituálénak, de semmi több. Ezeket a dolgokat csináljuk, vannak rituáléink, és ezek nagyon különbözőek lehetnek. De olyan értelemben ezek nem funkcionálisak, ahogyan Fraser feltételezi róluk, hogy azok. És hát a harmadik eleme a Wittgenstein-féle megjegyzéseknek, és tulajdonképpen ezt már itt el is mondtam, most még egyszer azért elismétlem, hogy ebből következően az a helyzet, hogy a vallásos emberek nem alkotnak elméleteket, még csak kvázi tudományos elméleteket sem. Következésképpen a hiteikről nem állíthatjuk azt, hogy tévesek lennének. Egyszerűen az a helyzet, hogy ezeket a hiteket, amiket összekapcsolunk ezekkel a vallásos mágikus gyakorlatokkal, ezeket inkommenzurábilisnek kell tekintenünk azokkal a hitekkel, amelyek igazak vagy hamisak lehetnek. Oké? Nem áll ezekre, hogy igazak, és nem áll ezekre, hogy hamisak. És semmiféleképpen nem lehet így reprezentálni őket. Azt mondja az adoptáló nő példára Wittgenstein, hogy komolyan azt gondolhatja bárki is, ez itt van a harmadik oldal alján, hogy az a nő, aki ilyen módon adoptál egy gyermeket, hogy áthúzza a ruháján, ez komolyan, tehát ez teljesen ostobaság lenne azt gondolni, hogy ez a nő azt gondolja, hogy ezt a valaki ténylegesen megszüli. Hát ez mekkora hülyeség. Nyilvánvaló, hogy nem erről van szó. Ugye ahhoz, hogy ez a fajta gyakorlat tévedésen alapuljon, valamilyen téves meggyőződésen, a hamis hiten alapuljon, ahhoz arra a feltevésre van szükség, hogy az illető ezt a gyakorlatot abban az értelemben valóságosnak tekintse, ahogyan Fraser ezt feltételezi. Erről szó sincsen, mondja Wittgenstein. Ez az adoptálási rítus, ez egy adoptálási rítus, ami kétségtelenül hasonlít valamilyen értelemben ahhoz, ahogyan megszülnek egy gyereket, és akkor mi van? A kép is hasonlít ahhoz, akinek a képe. Nincs semmi. Oké? Úgyhogy azt a viszonyt, ami a kis háromszögünknek az alján, a hit meg a gyakorlat között van, meg egyáltalán azt, amit a hétköznapi hiteinkről, a hétköznapi vallási, mágikus hitekről és meggyőződésekről gondolunk, azt, hogyha Wittgensteinnek igaza van, azt alaposan újra kell gondolnunk. Tudnélik, több eleme is a problematikus akkor a dolognak. Ugye az a feltevés, ami eléggé magától értetődőnek tűnik, és Fraser is úgy adja elő, hogy teljesen magától értetődő, hogy tudnélik ahhoz, hogy valamiféle gyakorlataink legyenek, vallásos, mágikus gyakorlataink legyenek, ahhoz nyilvánvaló, hogy kell, hogy legyenek olyan hiteink, amelyek azokra a dolgokra vonatkoznak, amelyekre ezek a gyakorlatok szintén vonatkoznak, és ezek megalapozzák ezek a hitek az utóbbiakat, ezt újra kell gondolni, itt nincsen szó ilyen megalapozásról. Itt arról van szó, hogy azok a hitek, meg azok a gyakorlatok, amikről itt beszélünk, azok egyszerre jelennek meg, és ezek a hitek, ezek egyáltalán nem is olyanok, mint az egyéb hétköznapi hiteink, és pláne nem olyanok, mint mondjuk azok a meggyőződéseink, amelyeket aztán tudományosan is elő tudunk adni. Itt egyszerűen valamiféle az adott életformát jellemző jellegzetességekről beszélünk, a rituálékról beszélünk, amiknek semmiféle célja nincsen. Ezek a rituálék, ezek jelen vannak az életnek az adott szövedékében, és az emberek csinálják ezeket, végrehajtják ezeket, és kész. Azon kívül, hogy részei ezek az életüknek, és hogy valamiféle megnyugvással töltik el őket, vagy valamilyen békét hoznak rájuk, tehát ha tetszik, egyfajta ilyen expresszív erejük van, meg valamiféle pszichológiai jelentőségük ezeknek a dolgoknak lehet, ezen kívül semmiféle más jelentőségük nincsen. Na most ez egy nagyon súlyos gondolat, így a vallásfilozófia szempontjából úgy általában. A Wittgensteinféle gondolatok, azok mindig súlyos gondolatok, és ez is egy súlyos gondolat, mert hogy ebből mi következik általában a vallásra nézve? Hát az, hogy az, amit vallásnak nevezünk, az ebben a megközelítésben egész egyszerűen egy életforma. Olyan gyakorlatok, és hát a gyakorlatok közé valami módon oda kell sorolnunk, és itt nyilván észszerű magának Wittgensteinnek a kifejezését használni olyan nyelvjátékok részben, amelyek a vallásos embernek a mindennapjait jellemzik. És valamilyen értelemben megnyugvással töltik el az embereket, akik ezekben a játékokban játszanak, vagy lehet, hogy nem a megnyugvás a legjobb szó erre, hanem mondjuk kb. Az, hogy ezekben érzik jól magukat, vagy ezekben érzik otthon magukat. Oké? Okay? De nincs a dolognak ezen felül tulajdonképpen semmiféle teoretikus súlya. Mondanak dolgokat, csinálnak dolgokat, és jól érzik magukat ettől. Még maradjunk Wittgensteinnél. Más szövegeiből, itt a magyarul Észrevételek címen megjelent megjegyzései szintén a késői Wittgensteinnek, az Atlantis kiadónál jelent meg 1995-ben, amelyek mindenféle ilyen vegyes megjegyzések, Vermischteben, Meerkungen a német címe ennek a gyűjteménynek, és szintén tartalmaznak olyan elemeket, amik a vallás filozófiával kapcsolatosak. Nézzünk ezek közül is néhányat, hogy mit jelent ez, amit Wittgenstein mond. A szavakat itt mélyebb értelemben használják, írja egy bizonyos ponton. Valójában azt szeretném mondani, hogy itt sem a szavak számítanak, amelyeket az ember kiejt, vagy amit a kiejtésükkor hozzá gondol. Ugye a szavak kiejtésükkor, amit hozzá gondolunk, az ugye a szavaknak a jelentése lenne a klasszikus megközelítés szerint. Wittgenstein, amikor ezeket írja, akkor ő már szakít ezzel a fajta megközelítéssel. Hanem a különbség folytatja, amit az élet különféle helyzeteiben e szavak mutatnak. Honnan tudjam, hogy két ember, aki egyaránt istenhívőnek mondja magát, ugyanazt gondolja-e? És pontosan ugyanez mondható el a három személyt illetően is. A három személy az a Szent Háromság. A teológia, folytatja Wittgenstein, amely bizonyos szavak és frázisok használatát erőlteti, másokat pedig száműz, semmit sem tesz világossá. Itt utal egy német protestáns teológusra. Mondhatni, hogy vagdalkozik a szavakkal, mivel mondani akar valamit, ám nem tudja, hogyan fejezze ki azt. A gyakorlat adja meg a szavak értelmét. Vagyis a Wittgenstein azt mondja, hogy amit mi úgy elemzünk, hogy hit, vallásos hit, és megpróbálunk leírni, és alkalmasint bizonyos fajta teológiák is megpróbálnak racionálisan leírni, másfajta teológiák meg azt mondják, hogy ez nem írható le racionálisan, és tök mindegy. De aminek a meglétét feltételezzük valami módon, az igazából valami olyasmi, ami kifürkészhetetlen, amivel nem tudunk mit kezdeni. Honnan tudjam, mondja ő, hogy két ember, aki egyaránt istenhívőnek mondja magát, ugyanazt gondolja-e, ha a gondolat alatt valami rejtett mentális tartalmat értek. Nem tudhatom. Azt tudom, hogy emberek vitatkoznak egymással mondjuk, vagy valamilyen módon viselkednek, és ezek a viselkedések, ezek jelzik azt, hogy hogyan viszonyulnak dolgokhoz. És ezen kívül tulajdonképpen semmi más nem tudok. Tehát megpróbálja valami módon Wittgenstein, megpróbálja ezt az egész dolgot, amiről beszélünk, a hiteket és egyebeket, összekapcsolni a gyakorlatokkal, és tulajdonképpen feloldani a hétköznapi élethelyzetekben. Aztán egy másik passzusban azt mondja, nekem úgy tűnik, mintha a vallásos hit olyan valami lehetne csak, mint egy szenvedélyes döntéssel magunkra vett vonatkoztató rendszer. Oké, tehát nem egy, ő nem valamilyen teoretikus elkötelezettségről beszél valamiféle tartalmak iránt, egyáltalán nem, már kapásból nem úgy próbálja leírni a vallásos hitet, mint ahogyan például Aquinói Tamás leírja. Emlékezzünk vissza, Aquinói Tamás úgy írja le a vallásos hitet, hogy az olyan tartalmakra vonatkozik, amelyeknek az igazságát ugyan nem vagyunk képesek teljes mértékben belátni, de amelyeknek az igazsága mellett feltétel nélkül elkötelezzük magunkat olyan módon, minthogyha ezek a tartalmak, ezek tökéletesen belátható tartalmak lennének. Azaz, minthogyha tudásunk lenne. Wittgenstein egyáltalán nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy egy szenvedélyes döntéssel magunkra vett vonatkoztató rendszer. Tehát valahogyan döntünk, de ez a döntés sem Ez a döntésem teoretikus, hanem ez egy szenvedélyes döntés, oké? Tehát hit ugyan folytatja valamilyen értelemben, de mégis egyféle életmód, vagy egyféle módja az élet megítélésének. Ennek az egyféle felfogásnak a szenvedélyes megragadása. Amikor az istenhívő körülnéz, írja egy másik passzusban, és felteszi a kérdést, honnan való mindez, amit látok, honnan jön mindez, akkor nem kíván kauzális magyarázatot adni, és a kérdésének éppen az a veleje, hogy pontosan ezt a kívánságát fejezi ki vele. Tehát egy minden magyarázattal szemben elfoglalt álláspontot jelent ez a dolog. Ez tulajdonképpen egy gesztus, vagy gesztusoknak a sorozata, amiket élethelyzetekben gyakorolnak. És nem több. Azt mondja, ez a magatartás bizonyos dolgot komolyan vesz, bizonyos ponton azonban mégsem veszi már komolyan, és kinyilvánítja, hogy létezik valami más, ami még komolyabb. Ugye ez megint csak úgy fogalmazott Wittgenstein, hogy nem teoretikus megfontolásokra utal, hanem valamiféle viselkedésre utal, kinyilvánít valamit. Kinyilvánítja azt a vallásos ember, hogy van valami más, ami még komolyabb. Ez, hogy mi komoly, meg mi nem komoly, ez megint nem egy teoretikus kérdés. Oké? Kifejezetten nem olyan kifejezéseket használ, amiket a teoretikus tudományokban vagy a filozófiában használni szoktak, vagy szoktunk. És akkor az Isten bizonyítékról ennek megfelelően. Az Isten bizonyíték írja, valójában olyan valami kell, hogy legyen, aminek a révén meggyőződhetünk Isten létezéséről. Ugye itt a probléma, amit felvet, megint csak a klasszikus probléma, az istenhívők hisznek dolgokban, például hisznek abban, hogy az Isten létezik. Vannak olyan teológusok, akik azt gondolják, hogy az Isten létezése az nem egyszerű hittétel, hanem az bizonyítható is. Látni fogunk majd ilyen bizonyítási kísérleteket itt az előadás sorozat folyamán. Ezek kiindulnak bizonyos premisszákból, hogy a tudásunknak a tárgya lehet az az állítás, hogy az Isten létezik, azaz ezt az állítást valami módon be lehet bizonyítani, következésképpen be lehet látni, hogy igaz. Wittgenstein minden ilyen megközelítést abszurdnak tart a vallás szempontjából, és ennek megfelelően ír az Isten bizonyítékról is. Ennek valójában, visszatérve tehát a Wittgenstein szöveghez, ennek valójában az Isten bizonyítéknak olyan valaminek kell ugye lennie, aminek a révén meggyőződhetünk Isten létezéséről. Ám én azt hiszem, hogy a idézőjelben hívők, akik efféle bizonyítékokkal szolgáltak, az értelmükkel akarták a hitüket, megint csak idézőjel, a hitüket analizálni és megindokolni, jól lehet, ilyen bizonyítékok alapján ők maguk sem jutottak volna el a hithez. Isten létezéséről meggyőzni, idézőjelben, folytatja Wittgenstein, talán csak egyfajta neveléssel lehetne, úgy, hogy az ember így meg így alakítja az életét. Az élet ránevelhet az Isten hitre, folytatja, és tapasztalatok is akadnak, amelyek ezt megteszik, de nem víziók vagy másféle érzéki tapasztalatok, amelyek megint csak idézőjelben e lény létezését nekünk megmutatják, hanem például a szenvedés legkülönbözőbb válfajai. És ezek nem úgy mutatják meg nekünk Istent, ahogy az érzéki benyomás egy tárgyat megmutat, és nem is sejtetik őt meg velünk. Tapasztalunk, gondolkodunk. Az élet ránk kényszerítheti ezt a fogalmat, és akkor nagyon hasonlít majd a tárgy fogalmához, mondja ő. Vagyis a vallást, meg az összes vallással kapcsolatos teoretikus megfontolást, ezt teljesen szét kell választani. Az emberek nem teoretikus alapon vallásosak. Az emberek úgy vallásosak, hogy mondjuk beleszületnek valamilyen környezetbe, egy olyan kontextusban élnek, ami valamiféle nyelvjátékot játszik, és ennek a kontextusnak a része a vallás, és a mindennapi tapasztalataik, azok szintén részei ennek a kontextusnak, és ez a világ, ami körülveszi őket, ez tulajdonképpen valami módon belehúzza az embereket ebbe a vallásba. És akkor élnek, ahogy élnek, végrehajtják a különböző rituáléikat, ahogyan végrehajtják a különböző rituáléikat. Ezek mondjuk megnyugvással töltik el őket, vagy nem. Minden esetre ez része lesz az életüknek, és ez az egész ez nem egy teoretikus kérdés. Nem arról van szó, hogy vannak hamis hiteik, és ezeknek megfelelően mindenféle gyakorlataik vannak, hanem arról van szó, hogy vannak mindenféle gyakorlataik, amelyeknek alkalmasint a mindenféle hiteik. A részét képezik, de csak mint ezeknek a rituáléknak az elemei. Ezekről a hitekről, ezekről nem lehet azt állítani, hogy hamisak lennének. És azt sem lehet állítani, hogy igazak lennének. Ezek a hitek, ezek inkommenzurábilisak. Például a tudományos állításokkal. Oké? Tehát nem lehet olyanokat mondani, amit Fraser is mond, hogy ezek hamisak. Ezek félre reprezentálják a világot. Ezek egyáltalán nem reprezentálják a világot. Oké? Az adoptáló nő nem fogja azt gondolni, hogy megszüli ezt a gyereket, akit áthúzza ruháján. A valakinek a képmását szurkáló férfi nem fogja azt gondolni, hogy ettől az illető meghal. Vagy pedig azok a malályok, akik összerakják azt a furcsa kis komplex viaszbábút, azok semmi ilyesmit nem fognak gondolni. Azok lenyomnak valamiféle rítust. És ennyit, mondja Wittgenstein. Ez egy nagyon fontosra hívja föl a figyelmet a vallással kapcsolatban. Az pedig az, hogy akár lehet értelmesen beszélni arról, hogy vannak mindennapos vallási hitek és meggyőződések, akár nem, az biztos, hogy hogyha vannak ilyenek, akkor azokat nem lehet összemérni azokkal a hiteinkkel és meggyőződéseinkkel, amelyeket igaznak meg hamisnak tarthatunk, mert hogy ezek egyszerűen nem olyan természetűek, hogy igaznak meg hamisnak lehetne őket tartani. Most megállok egy pillanatra, jól elment az idő, és meg szeretném kérdezni, hogy van-e bármiféle kérdés vagy megjegyzése ez, ami elhangzott. Ő nem azt mondja, hogy nem hisznek ebben tényleg, hanem ő azt mondja, hogy ezeket a hiteket, ezeket nem úgy kell megítélnünk, ahogyan az egyéb, mondjuk hétköznapi hiteinket, hanem ezek alkalmasint részét képezik azoknak a gyakorlatoknak, amiket a vallásos emberek folytatnak. Tehát tulajdonképpen magukról, ezekről a hitekről is, lehet, mond is ilyet, hogy valamelyik passzusban ugye van is valami, én most nézem, pillanat. Tehát hit ugyan, de mégis egyféle életmód. Oké? És aztán a Fraser-féle megjegyzések kapcsán azt mondja, hogy persze, vannak itt hitek, csak éppen ezek is részeit képezik a rituáléknak. Tehát ő nem mondja kerekperec azt, hogy olyanok, hogy hitek nincsenek is, lehet aztán, hogy így is lehet értelmezni Wittgenstein-t, itt tulajdonképpen nem erről van szó, hanem igazából inkább azt mondja, hogy ezeket nem tekinthetjük olyan típusú hiteknek, mint amilyenek a normál hétköznapi hiteink, illetve még inkább, mint amilyenek mondjuk a olyan típusú meggyőződéseknek, mint mondjuk a tudományos meggyőződéseink. Igen. Ez így van. Hirtelen életre kelne. Igen. Ez így van, abszolút. Nem keverik össze egyébként a gyerekek, egyáltalán nem keverik össze azt, ami játékból történik, azzal, ami valóságosan történik, még akkor sem, hogyha totálisan beleélik magukat a játékaikba. Tehát ugye a játékaikban, ez nagyon jó példa, és nagyon köszönöm a megjegyzést, ez abszolút ide tartozik. A játékaikban minden szereplő valamilyen értelemben valóságos. A játékban nagyon is valóságos. De az biztos, hogy irtózatosan meglepődnének, hogyha Maci egyszer csak felugrana a sarokból, oda szaladna hozzájuk, és mit tudom én, barátságosan vagy nem barátságosan megpaskolná őket. Tehát nyilvánvaló, hogy nem keverik össze ezeket a dolgokat, és ez tényleg abszolút paralel ezzel, és Wittgenstein pont erről beszél, hogy megint csak idézőjelben, a vadak, a savages, azok pontosan tudják, hogy a szülés a szülés. Hogy ez milyen egy valóságos szülés. Meg pontosan tudják, hogy milyen egy valóságos vadászat. Meg azt is pontosan tudják, hogy mondjuk milyen lehet az, hogy én tényleg valóságosan meggyilkolom az ellenségemet. Nem fogják összekeverni azzal, amit eljátszanak. És nem azért játsszák el ezeket a dolgokat, mert azt hiszik, hogy akkor majd a valóságban is úgy lesz a dolog. A gyerekek sem hiszik azt, hogyha mondjuk eljátszanak valamit egy macival, akkor majd valóságos macikon ez a dolog be fog következni. Ettől.
Ugye a római katolikusoknál is ugye az áldozások például az hova tartozik. Nyilván ők se hiszik el, hogy sokszor
igen.
Szaporító szabadott rákban.
Nem, abszolút, nem. Ez a, megint csak itt a szubstantív lényegbevágó megjegyzések napja van. Mert ez abszolút az. Ugye ez például nagyon jó, kiváló példa arra, hogy miért problematikus megkülönböztetni a mágiát abban az értelemben, hogy Fraser fölfogja meg a vallást egymástól, az eukarisztia. És hát ott megint csak arról van szó, hogy ugye erre vonatkozott a kérdés, hogy ugyanaz elmélet az az, hogy Jézus testétből falatoznak, és Jézus véréből isznak azok, akik áldoznak, de azért azok a konkrét emberek, akik ezt a rituálét végrehajtják, azok bort isznak, és ostyát esznek. És ezt nem fogják összekeverni a vérrel, meg valakinek a húsával. Ugye, tehát, hogy ez megint csak nagyon paralell ezzel. Ez így van. És hát ez egy olyan példa, ami a vallás meg a mágia közti különbségtételt azt erőteljesen gyengítheti. És hát más dolgokat se gondolnak egyébként az emberek. Tehát például az, hogy mindenkinek van szomszéda, ugye? Például itt a teremben, szinte mindenkinek. Az, hogy a szomszédom itt a teremben, vagy a szomszédom otthon, vagy bármelyik másik ember, az egy artefaktum. Azt ki gondolná? Azt nem nagyon gondolja senki. De ha már mondjuk a katolikus vallásnál vagyunk, akkor a katolikus előírásban tulajdonképpen van egy olyan hit előírás, ami azt mondja, hogy, hát csak nem így mondja, de hát le lehet fordítani erre, ami azt mondja, hogy a másik ember, persze én magam is, mindannyian artefaktumok vagyunk, ugyanis egy meghatározott pillanatában a biológiai létünknek az Isten megteremti bennünk a lelkünket, és ez az, ami azzá tesz bennünket, amik vagyunk. Ha valaki létrehoz valamit ebben az értelemben, akkor azt a valamit artefaktumnak kell tekinteni, senki nem fogja azt gondolni, hogy az embertársai artefaktumok, még a katolikus akkor sem. Ahogyan nem gondolja azt sem, hogy az áldozás során magához vett ital az nem bor, hanem vér, még hogyha ez is az elmélet mögötte, és ahogyan nem gondolja azt, hogy az ostya nem köpi ki. Tehát ha velem mondjuk valakinek a húsát meg akarnak etetni, akkor ezt nem tudnám lenyelni. Nem úgy viselkedik. Ez egy rituálé, és annak is tekintik. Egyszerűen az életünknek, amit Wittgenstein mondani akar, az az, hogy az életünknek egyszerűen vannak olyan részei, amik tisztán szimbolikusak és kész. Az ember az így él, hogy vannak ilyen szimbolikus akciói, amiket végrehajt. Megpuszilja valakinek a képmását, széttépi valakinek a fényképét, oda csap az asztalra, hogyha dühös. Nem azért, mert azt gondolja, hogy az asztal bármiben is vétkes lenne, vagy ilyesmi. És mindenféle komplex, szimbolikus tevékenységeket végez, és ezek részét képezik az életének, de nem keveri össze ezeket más dolgokkal. Nagyon is józan az ember ahhoz, hogy ezeket az alapvető különbségeket, ezeket tudja, épp úgy, mint ahogy a kisgyerek is nagyon is józan ahhoz, hogy tudja, hogy mi a különbség egy játékmaci, meg egy igazi maci között. A játékmaci artefaktum, az igazi maci, az meg egy igazi maci. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva.
Elhangzott Vallásfilozófia, Borbély Gábor előadása. Harmadik előadás. A vallásos hitek és gyakorlatok. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.